Tök jó lenne, hogyha az embereket rá lehetne venni a fogyasztási igényeik csökkentésére. Egyelőre nem úgy tűnik, mintha erre nagyon-nagyon vevők lennének. A demokratikus országokban általában nem, tehát hogy mondjam, szerintem amint a választó megorrontja, hogy itt most az ő kényelmét akarják visszafogni, akkor rögtön nagyon komolyan büntet.
Ez itt az Eddig minden rendben a Népszava zöld kritikus podcastjának következő adása, a vendégünk pedig ismét Bart István, köszöntelek a műsorban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Klímapolitikai szakértő, és pont egy nappal vagyunk a 28. ENSZ klíma csúcs után, a lezárulta után, és hát nekem nem nagyon sikerült értelmeznem, hogy mire jutottak. Ugye, ha jól tudom, az volt a vita, hogy kimondják-e azt, hogy szabaduljon meg végleg az emberiség a fosszilistől, vagy valamilyen enyhébb, milyen módozatokban. Szóval mit lehet erről tudni, erről a megállapodásról? Mi a lényege? Mi érinti a légkört? Inkább úgy kérdezem.
Hát én inkább az egész háttérrel kezdeném. Tehát azzal, hogy most 2023 van, ami két szempontból releváns. Egyrészt az, hogy ugye idén hát mindenki tapasztalta, hogy mennyire bedurrant ez a klímaváltozás, tehát hogy még sokkal nagyobbat ugrott a hőmérséklet, mint ami a szokásos szokott lenni évente. Egyre súlyosabb környezeti jelenségek vannak. Ez mindenki, ugye mindenki emlékszik, hogy Magyarországon is ugye ezek a szeptember meg az október ugye teljesen irreálisan meleg volt. Tehát gyakorlatilag a szeptember olyan volt, mint egy augusztus. És ez világszerte érezhetőek ezek a hatások. Ugye rekordot döntött a sarkvidéki új jégolvadás, ugye kolosszális, eddig még elképzelhetetlen méretű erdőtüzek vannak nyáron, tehát hogy nagyon súlyosbodik ez a helyzet. És ugye egyrészt van egy párizsi megállapodásunk még 2015-ből, ami már nagyon régóta kimondta azt, hogy bizony 2050-re, ugye az évszázad második felére el kell jutnunk a nulla üvegházhatású gáz kibocsátásig, azért, hogy ezzel körülbelül más...
Bruttó vagy nettó nulla?
Hát ez bruttó nulla, tehát azt jelenti, hogy ebbe bele kell számolni ugye az erdők, mezők által elnyelt, illetve mesterséges módon elnyelt szén-dioxidot, meg más üvegházhatású gázokat. De az a lényeg, hogy ha élhetőnek akarjuk megtartani ezt a földet, akkor meg kell szűnnie a foszilis, tehát az ember eredetű üvegházhatású gázok kibocsátásának, ami pedig ugye lényegileg három dolog megszűnt kivezetését jelenti, az olaj, a szén és a gáznak a kivezetését, és ezt mindenki tudja tulajdonképpen, hogy ez a feladat, ezt kell megcsinálnunk. Közben ugye az a másik nagyon érdekes technológiai fejlemény zajlik a világban, hogy hihetetlenül száguld a megújulóknak a térnyerése. Tehát mind a megújuló energiaforrások, úgyis, mint napelem, meg szélenergia, napenergia és szélenergia, és ezzel párhuzamosan pedig az elektromos autók is terjednek. Tehát van egy olyan technológiai váltás, ami már olyan erőteljes, hogy azt mondja például a Nemzetközi Energia Ügynökség, hogy jövőre vagy idén már lehet, hogy tetőzni fog a szén-dioxid kibocsátások éves mennyisége. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy 2024-ben már nem lesz több az éves szén-dioxid kibocsátás, mint 2023-ban volt.
Ezt mire alapozzák? Ez azért nagyon...
És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ez, és ugye ez fontos, hogy ez ugye még messze nem vagyunk kint a vízből ebben a helyzetben, mert ez ugye körülbelül ugyanolyan, mint hogyha... Tehát, hogy ugye mivel az üvegházhatású gázok sok száz évig a légkörben maradnak, ezért az éves kibocsátás egyik évről a másikra nem nő, az nem jelenti azt, hogy meg van oldva a dolog, hiszen ugye továbbra is nő a koncentráció, csak nem olyan ütemben, mint mostanáig, amikor még az éves szint is nőtt. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor ugye a fürdőszobában nyitva felejtjük a csapot, folyik a víz, ugye, és már úszik a fürdőszoba. Most egy ilyen esetben az, hogyha egy kicsit visszatekerem, vagy egyszerűen nem folyik több a csapból ebben a percben, mint az előző percben, az nem old meg semmit. Ugyanígy vagyunk az éghajlattal is, tehát teljesen el kell zárni az üvegházhatású gázok kibocsátását, vagyis ugye teljesen abba kell adni a szén, az olaj és a földgáznak a használatát, de már az látszik, hogy vannak olyan technológiáink, és óriási beruházások is vannak ezekben a technológiákban, amik ezt majd lehetővé fogják tenni. Tehát például ma már a világ több, az egész világ összességében több pénzt költ megújuló energiaforrásokra, mint fosszilisokra. Tehát több megújuló beruházás keletkezik, mint olaj, szén és gáz beruházás.
Na de ez csak az anyagi része, tehát az, hogy az nem annyira releváns a légkör szempontjából, hogy mennyi pénzt költenek erre meg arra.
Nem.
Mert az a pénz, mondjuk, amit fosszilisra költenek, az
még mindig pont, tehát, hogy pont annyival több, mint
igen,
amennyi
kellene. Igen, amennyit
kéne. Igen, csak ugye az a, itt ugye két dolog van, egyrészt az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiákat most már nem kell annyira fölfelé tolni ezen a hegyen, hanem van egy lejtő, amin elindulnak lefelé, és akkor ugye egyre jobban, mint a lavina, ugye elindulnak, és most már ugye ott tartunk, hogy a legolcsóbb villamosenergia termelési módszer az a nap meg a szél, az elektromos autók lassan azonos áron lesznek a benzines
hát
autókkal.
Nagyon lassan azért.
De igen, de azért ez látszik, hogy mondjam, ha visszatekintünk arra, hogy mi volt 2 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, ugye Magyarországon is eljutottunk oda, hogy egy simán vannak olyan nyári napjaink, amikor napközben Magyarországon az energiatermelés az teljesen fosszilis kibocsátás mentes. Tehát az atom, a nap, meg az energiaimport, ami ugyan lehet fosszilis, de ez a három dolog kiadja az országnak az energiaigényét. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor Magyarországon nem termelünk, nem használunk ugye szenet, vagy olajat, vagy gázt ugye áramtermelésre. És azért ez 5 évvel ezelőtt szinte hihetetlen, tehát meseszerű dolog volt. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy óriási eredmények vannak, és az látható, hogy ezek a technológiák már elindultak ezen az úton, ahol ugye a dekarbonizáció felé vezető úton, és ez nem egy reménytelen dolog, hogy ez meg fog valósulni. Nagy kérdés persze, hogy gyorsan fog-e megvalósulni, vagy lassan, tehát hogy időben valósul-e meg ahhoz, hogy betartsuk ugye a párizsi megállapodásban meghatározott 1,5 Celsius, 2 Celsius fokos felső határértéket. Ez még nem egyértelmű, nyilván itt az a cél, hogy ez megtörténjen. És tulajdonképpen ezért indultak el az utóbbi időben a klímatárgyalások is abba az irányba, hogy jó, akkor most nem ugye ilyen nemzeti célokról, meg tagállami célokról fogunk beszélni, mert azok a párizsi megállapodás kereteiben meg vannak határozva, hanem ilyen nagy irányokat jelölünk ki. 2 évvel ezelőtt Glasgow-ban ugye arról volt szó, hogy a szenet vezessük ki. Most először van az, hogy arról beszélünk, hogy tessék eltávolodni az olajtól.
És ugye a szénkivezetése sikerült?
A szénkivezetés egy nagyon érdekes dolog, mert ott ugye a szénkivezetés, Európában óriási előrelépések történtek a szénkivezetésben, tehát nagyon lezuhant a szénfogyasztás Európában, és továbbra is zuhan. Nem építenek ma már új szenes erőműveket Európában. India is elhatározta, hogy indiai nagy szenes országot elhatározták, hogy nem építenek több szenes erőművet, és Kínában is ugye érdekes módon még építenek új szenes erőműveket, de ezek lényegileg a régi ócska szenes erőműveket váltják ki. Tehát, hogy mondjam, épülnek szenes erőművek, de valójában ez növeli a még meglevő szénfogyasztásnak a hatékonyságát. Tehát, hogy úgy félig meddig, ugye a világ most úgy néz ki egy kicsit, hogy ami kibocsátás csökkentés megvalósul mondjuk a fejlett országokban, illetve például a fejlődő országokban, Kínában, például azáltal, hogy sok napelemet telepítenek, ugye Kína a legnagyobb napelem telepítő most a világon, azt ellensúlyozza az, hogy közben nő a fogyasztás mennyisége, tehát az energia meg áramfogyasztás, ugye jellemzően Indiában meg Kínában. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen visszatérve arra, amit a Nemzetközi Energiaügynökség mondott, hogy miért nem fog tovább nőni a kibocsátás, ennek alapvetően strukturális okai vannak, tehát nem gazdasági, konjunkturális okai, tehát nem az oka, hogy most rosszul megy a gazdaság, vagy jól megy, mint ugye a Covid esetén, hanem az az oka, hogy ugye egyre több az elektromos autó, egyre több a napelem, egyre több a szélerőmű, egyre kevesebb igény lesz, és van már most is, és lesz a jövőben is ezekre a fosszilis tüzelőanyagokra. És ugye nagyon érdekes, hogy ezekben a tárgyalásokban most ugye az történik, hogy a klíma progresszív, kicsit már mindenki klíma progresszív, de mondjuk az európaiak, meg mondjuk a fejlett nyugati országok, ők azt próbálják elérni, hogy gyorsítsuk föl ezt az átmenetet. Ugye? Tehát, hogy ugye különösen ebben mondjuk mit tudom én, ugye sokan érdekeltek abban, hogy gyorsítsuk föl például a megújulóknak a térnyerését, mint mondjuk Európa alapvetően importálja az energiát, ugye az ukrán háború, ez egy óriási nagy löketet adott, hogy mindenki rájött arra, hogy azért, ugye mi korábban az volt a koncepció, hogy jók ezek a megújulók, de azért gyorsan építsünk egy gázvezetéket, mert hogy az a biztos. Ugye most már rájöttek azért a legtöbben, hogy azért nem olyan klassz az a gázvezeték.
Na, de nem zöld okok miatt jöttek erre rá.
Mindegy, a klímának mindegy, tehát az éghajlatnak teljesen mindegy, hogy milyen okokból térsz át a megújulókra. Az a lényeg, hogy most ugye nagyon elkezdtek menni ezek a megújulók, és az egyik nagy cél itt Dubajban az az volt, hogy mondjuk ki azt, hogy a világ 2030-ig meg háromszorozza a megújuló energia kapacitását.
Mekkora fogyasztás mellett, mert ha ez a háromszorozás pont fedezi ugyanúgy, ahogy most a növekvő fogyasztást, akkor ugyanúgy benne állunk a vízben.
Hát igen, tehát a fogyasztásról nem nagyon beszélt a klímacsúcs, tehát ugye ez általában nem volt téma, ugye különösen azért, mert ugye pont a fogyasztás egy ilyen nagyon neuralgikus pont, hiszen ugye olyan orbitális egyenlőtlenségek vannak a világban fogyasztás szintjén, ugye egy klasszikus, jól hangzó mondás, hogy ami igaz egyébként, hogy egy átlagos amerikainak egy átlagos nigériainak az éves energiafogyasztás az annyi, mint egy átlagos amerikai hűtőszekrényé.
Ez elég súlyos.
Igen, tehát hogy egy ilyen helyzetben ugye nagyon nehéz arról beszélni, hogy akkor most mit csináljunk a fogyasztással, mert nyilván a nigériaiaktól nem lehet azt elvárni, hogy... És ugye Nigérián belül is az van, hogy az átlagos nigéri azt úgy kell érteni, hogy az emberek felének nincs árama, és akkor van egy töredék, aki meg azon a szinten él, mint az amerikaiak. Tehát, hogy ugye az emberek között úgy általában van egy hatalmas nagy egyenlőtlenség abban, hogy ki mennyit fogyaszt. Tehát nagyon nehéz, ugye amikor államok gyűlnek össze, akik ugye ezeket a társadalmakat képviselik, ugye nagyon nehéz ugye lefúrni a fogyasztásig. Eddig, ugye nagyon sokáig, vagy eddig a klímacsúcsok általában a kibocsátások csökkentéséről beszéltek, és ugye ez egy nagy újdonság, hogy újabban már a termelésről is beszélnek, tehát hogy Glasgow-ban a szén jött be, most bejött az olaj és a gáz, és ezek már óriási eredmények, ugye különösen azért, mert ne felejtsük el azt, hogy ezek a megállapodások ugye úgy születnek, hogy ott ül a világ összes olajtermelő országa. Tehát amikor azt mondja az ENSZ, klímacsúcs, hogy tessék eltávolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól, különösen így és így különösen az olajtól, ezt Szaúd-Arábia is mondja, meg Katar is mondja.
Hát az kérdés, hogy mit tartanak be belőle, mert hogy egyébként, ha már ezt említettem, összegyűjtöttem egy pár dolgot ezzel a 28. konferenciával kapcsolatban, ami így hát elég hajmeresztő dolgok voltak. Tehát ugye puskáznom kell, hogy pontosan idézzek, hogy ugye, akit most Szaúd-Arábia, illetve Egyesült Arab Emírségekbeli Dubai elnöke volt ennek a konferenciának, mindjárt keresem, Sultan Ahmed Al-Jaber.
Igen.
És ő mondott olyan hajmeresztő dolgokat, hogy visszavezetni az emberiséget a barlangkorba, ha kivezetnék a fosszilis fűtőanyagokat a klímacsúcs résztvevői. Al-Jaber szerint nincs tudományos háttere annak, hogy a fosszilis energiahordozók visszaszorítása kell ahhoz, hogy visszaszorítsák a globális felmelegedést. Tehát ilyen trumpistáktól hallunk, de itt a COP28-nak az elnöke beszélt erről. Az az országé, amely egyébként egyrészt átverte a metán adatok közlésével az ENSZ-t, mert hogy nem közöl 10 éve adatokat arról, hogy mekkora a metán kibocsátása, ami nem kis részben az a metán kibocsátás, amit egyébként ott néhány 100 kilométerre a konferenciától a mai napig fáklyákon égetnek el, holott az emírségek 20 éve ígéretet tett arra, hogy ezzel leáll, de ugye ez sem olyan egyszerű, hogy rákenjük az arabokra, mert hogy ezeket a fáklyákat nagyrészt a BP meg a Shell égeti, és ezt az energiát például lehetne arra használni, ugye mondtad Kínát, ahol építenek ugye, hogy modernebb szénerőművet, hogy ha már szennyező, legalább hatékonyabb legyen. Itt ugye pontosan ennek a lábbal tiprása történik, hiszen ezt egyszerűen elégetik a légkörben mindenféle hasznosítás nélkül, hogy lehetne például elektromos energiát termelni vele. És akkor ugye, amit Ürge Vorsász Diana posztolt, ami egy kicsit bulvár, de azért mégiscsak mutat valamit, hogy ugye olyan erős a légkondi, hogy be kellett vinni egy radiátort, hogy ne legyen olyan hideg a szállodájában. És hát ilyen hajmeresztő körülmények között rendezik a kopot, és bennem felmerült, hogy ez már, mint hogyha Monty Python rendezné. Tehát kicsit ilyen
ők is paródiája. Ők is ezen a bolygón élnek. Tehát, hogy sajnos
ez Monty Python?
Nem, úgy értem, hogy az emirátusok. Tehát, hogy az a helyzet, hogy, és ezt nehéz megszokni, de tényleg így van. Tehát, hogy, és számtalan példát említhetnék. Hát ugye, hogy mondjam, a kínai kormány emberi jogsértéseivel, úgyről könyvet lehetne írni, tehát hogy rengeteg dolgot sem, hogy ott vannak az oroszok, ugye az oroszokat se kell bemutatni. Egy bolygón vagyunk, egy bolygón élünk, egy hajóban nevezünk, nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, veled nem állok szóba, mert szerintem vállalhatatlan az, amit művelsz. Ugye ezt mondjuk egy ilyen Észak-Koreával meg lehet csinálni, mert az olyan kicsi esetleg, de valójában ezeknek a szereplőknek, tehát az ENSZ logikája az, hogy mindenki ott ül az asztalnál, és mindenki részt vesz. És mondjam, ez gyakran szül ilyen visszás helyzeteket, hogy akkor mit tudom én, az ENSZ emberi jogi bizottságának egy Szaúdia vezetője vagy. Tehát ugye ezek folyton vannak ilyen dolgok, de ez azért van, mert ez egy olyan bolygó, amit ugye államokra osztottunk föl, és ezek az államok aztán valamilyenek, viszont egy légkörünk van. Tehát én azt gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk, azt hiszem talán valami német külügyminiszter mondta ezt egyszer, hogy ő, amikor kritizálták, hogy miért tárgyal az irániakat. És akkor mondta, hogy ő nagyon szívesen folytatna, vagy tölteni az idejét a német-luxemburgi kapcsolatok erősítésével, de sajnos nem ott vannak a problémák. Na és egy kicsit ugyanez igaz, hogy a diplomácia és ezek a nemzetközi tárgyalásai egy kicsit mindig arról szólnak, hogy azokkal tárgyalunk, akikkel nem értünk egyet. És ugye azt látni kell, hogy ezeknek az araboknak, ugye maradjunk az olaj országoknál, hiszen nem minden arabország olajország, tehát hogy az olajországoknak ez a megélhetése, ugye ők ebből élnek. Azt mondani nekik, hogy nem tudom, ti húzzátok le magatok a WC-n, és egyszerűen szűnjetek meg létezni, az pont ugyanolyan irreális, mint azt elvárni mondjuk a csendes-óceáni szigetektől, hogy ők elfogadják azt, hogy jó, hát akkor majd 2 Celsius fokos lesz a határ. Ugye ezért került be például a párizsi megállapodásban 1,5 Celsius fokos cél, mert ugye a csendes-óceáni szigetek lakói, akik lehet, hogy nincsenek túl sokan, ért összességében annyian vannak, mint nem tudom, Budapest lakói, azok azt mondták, hogy a 2 Celsius fokos cél az ő halálos ítéletük. És akkor bekerült a 1,5 Celsius
fokos. Hát ezzel nincsen megmentve a Marshall-szigetek például, mert önti el a víz, meg
igen, igen, de legalább kaptak egy esélyt. Ugyanígy ezek az olajországok ugye abból élnek, hogy olajat árulnak, és ugye ők ennek az extrém példája, de azért ugye az összes többi olajat áruló ország számára is fontosak ezek a dolgok. Tehát mondjam, az orosz költségvetést is az olajbevételek tartják fönn, hát, meg a venezuelai költségvetést is. És a venezuelai költségvetésben eladott olajból lesz a nyugdíj, ugye? Meg abból lesz a rezsicsökkentett élelmiszer. Tehát, hogy amikor ezek az országok az olajhasználatot védik, vagy az olcsó benzin, ugye? Tehát, hogy amikor ezeket az országok az olaj további felhasználását védik, akkor nem... Tehát akkor látni kell, hogy nem az van, hogy ők azért csinálják ezt, mert gonoszak, és azt akarják, hogy tönkre menjen a föld, hanem pontosan tudják azt, hogy olyan gazdaságok élén állnak, amelyek ugye nem tudnak olaj nélkül működni. Vagy hogy mondjam, nagyon nehezen tudnak olaj nélkül működni a költségvetési szempontból. Mondok, szerintem egy nagyon jó példa erre talán, egy érdekes párhuzam, a rabszolgaság, ugye a 19. században a rabszolgaságnak a megszüntetése. Ugye ott is az volt, hogy mit tudom, a brit birodalomban, meg Amerikában a rabszolgaság egy óriási része volt a gazdaságnak. Tehát hihetetlen érdekes kutatások vannak újabban erről, hogy nem tudom, a brit GDP-nek mondjuk a 19. század hajnalán, a brit GDP-nek a 10%-át hajtotta az, hogy ez a hatalmas mennyiségű ingyen munkaerő a birodalomban termel, és akkor a termékek. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része volt a gazdaságnak, de azt is mindenki tudta, ahogy teltek az évek, hogy ez egy erkölcsileg vállalhatatlan dolog. Tehát kicsit hasonló volt, mint a klímaváltozás. És ugye a köztudomásban mindig ugye azt gondoljuk, hogy a rabszolgaságnak úgy lett vége, hogy Amerikában volt egy polgárháború, ahol végül is győztek a jók, kvázi, vagy ilyesmi. De nem szoktuk tudni azt, hogy a brit birodalomban hogy történt. A brit birodalomban nem volt háború, hanem először a rabszolgakereskedelmet szüntették meg, a brit hadiflotta az üldözte a rabszolgatartó hajókat, tehát hogy ezt végrehajtották, hogy, hogy ők nem engedték a rabszolgák szállítását tulajdonképpen. Majd aztán 20 évre rá pedig megszüntették a rabszolgaságot, de úgy, hogy kompenzálták a tulajdonosokat. Most lehet ezt mondani, hogy ez egy felháborító dolog, viszont a brit birodalomban nem volt ebből háború. Tehát az, hogy van a dolgoknak a háborús megoldása, amikor ugye radikálisan sok áldozat, véráldozat árán megtörténik valami, meg van az a békés megoldás, amit most az ENSZ próbál, amiben ugye úgy próbálunk előrelépni, hogy valamilyen módon a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. És ugye ennek egy ilyen szép példáját mutatta be most ez a klímacsúcs, és visszatérve megint ugye ezekre a sejkségekre, ugye a Szaúd-Arábiára, vagy az Emirátusokra, látni kell, hogy ők nagyon sokáig fúrták ezeket, tehát ők iszonyatos energiát tettek abba, hogy az egész klíma folyamat ne tudjon előre haladni. Tehát az, hogy idáig eljutottunk, hogy kimondtuk, hogy igen, ennek a történetnek az lesz a vége, hogy abba fogjuk hagyni az olajnak a használatát, vagy csökkenteni fogjuk az olajnak a használatát, és ezt ők hajlandók voltak aláírni, ez azt jelenti, hogy borzasztó nagyot léptünk előre.
Bocsánat, azt nem jelentheti, hogy eddig látták az elmúlt 30 évben, hogy akárki akármit mond, akármilyen csártok vannak a villanyautók növekedéséről, a fogyasztás egyenlő a fosszilisből, egyre több olaj, egyre több gáz fogy, tehát igazából akár alá is írhatják, mondhatják is, hogy de szép lesz majd 50 év múlva, semmilyen kötelezettségük nincs, azok az emberek már nem is fognak élni, akik ezt mondták, tehát igazából tét nélküli ezt mondani,
hát
nem?
Szerintem pont fordítva van, tehát hogy azt látják, hogy egyrészt nem megy a végtelenségbe ez a dolog, tehát hogy nem fog a végtelenségig nőni a világ olajfogyasztása, tehát hogy ennek egy ponton vége lesz, és akkor ugye arra a világra is kell készülniük, hogy mi lesz, amikor el fog fogyni az olaj. És ezt minden olajország tudja, hogy lesz egy pont, amikor elfogy az olaj. Ugye ami nagyon érdekes, hogy ugye vannak mindenféle technológiák, amikben ezek az országok bíznak, ugye a szén-dioxid közvetlen kivonása a légkörből, vagy a visszasajtolása a föld alá, vagy esetleg más olyan projektek, amivel ki tudunk vonni szén-dioxidot a légkörből. És szerintem egyszerűen az történt, hogy már felnőtt valószínűleg ezekben az országokban is egy olyan generáció, amelyik megérti azt, hogy ez nem egy fenntartható dolog. Tehát, hogy az Emirátusokban is 5 fokkal melegebb van, mint kellene lennie.
De hát ők építenek a sípáját is légkondival, szóval őket annyira nem zavarja, hogy ki mennyivel van melegebb.
Jó, de hogy mondjam, én csak azt akarom mondani, hogy ők is ezen a bolygón élnek, tehát én nem hiszem azt, hogy ugye én nekem az a meglátásom, hogy ezek az emberek, a legtöbben, akik, de bárhol a világon, hogy az emberek nagyon ritkán működnek cinikus megfontolásokból. Ugye mindenki azt gondolja, hogy ő egyébként egy jó és igaz ember, ugye? Én is ezt gondolom magamról, gondolom te is hasonlod.
Jobb pillanataim.
Igen, igen. Tehát, hogy, és ugye mindenkivel így van ez, és ők is azt gondolják, hogy egyrészt ugye a klímának mindig ez a hatalmas vonzereje, hogy mindenki a jó oldalon akar, mindenki jó fej akar lenni, mindenki jó oldalon akar állni, és most már nem nagyon tartható, tehát senki nem gondolhatja reálisan azt, hogy az jó lenne ez a sok olaj meg gáz a világnak. Tehát a modern, progresszív generáció valószínűleg a sejkségekben is, az olajsejkeknél is azt gondolja, hogy igen, nekünk ki kell találni egy átmenetet egy olyan világba, ahol már nem az olaj, ami fő energiaforrás, a fő bevételi forrásunk, ebben egyébként Dubaj élen jár, mert ugye azt mindig el szokták mondani, hogyha az ember arra felé jár, hogy maga Dubaj olajimportőr. Tehát maga, ugye az Emirátusok az 7 vagy 9, tehát egy sor emírségből áll, és a sok olaj az Abu Dhabiban van, és a dubaiak Abu Dhabiból importálják az olajat, de pont a dubaiaknak nincs annyi olajuk igazából. És ugye ők nem is az olajból élnek, hanem abból a kereskedelmi gazdasági központ, kulturális központ szerepből, amit felépítettek az elmúlt 25 évben tulajdonképpen. Tehát, hogy ők már tulajdonképpen ezt próbálják megvalósítani, hogy ne függjenek annyira az olajtól. Tehát azt akarom mondani, hogy ahogy felvilágrik ez a fajta világ, ahol egyébként már nem fog nőni az olajfogyasztás, másrészt pedig lehet, hogy vannak technológiák, ahol a azt a csökkenő mennyiségű olajat is ugye széndioxid talaníthatjuk. Ez az egész kép szerintem már egy sokkal árnyaltabb helyzetet teremt. És ugye itt is a klímacsúcson is voltak lobbizások, tehát az OPEC, ugye az olaj exportőr országok, az a titkárság, az leveleket írogatott a tagjainak, hogy alá ne írják ezt a megállapodást, mert akkor nem lesz olaj, és mindenki éjjel hal típusú dolgok, de mégis ugye azt láthatjuk, hogy azért csak aláírták, vagy szóval mondjam, csak megszavazták ma reggel ezt a megállapodást, azzal együtt az összes, és ezt tette az összes olaj sejkség is, meg emirátus.
Na most, amiről eddig beszéltünk, meg az összes minden, amit ezzel a csúccsal, általában ezekkel a csúcsokkal kapcsolatban tudni lehet megolvasni, az ugye arról szól, hogy diplomácia, hogy az egyenlőtlenségek felszámolása, hogy az igazságosság, stb. Csupa olyan dolog, aminek kizárólag az emberiséghez van köze, tehát csak ránk tartozik a mi dolgunk, semmilyen hatása nincs a légkörre. Tehát ha van is, az majd évtizedek múlva esetleg talán, vagy az évszázad végére. De hát addig, hogyha megnézzük, hogy mennyit nőtt eddig a globális hőmérséklet a bolygónak, ha azt összehasonlítjuk, rárakjuk a következő 30-40 évre, akkor ugye nem 490, hanem akár 700-800 ppm is lehet a koncentrációja a széndioxidnak, mire ezek a vállalások, ezek a szerződések beérnének, és ez ugye a jobbik eset, hogyha ezekből lesz valami. Tehát az nem fordulhat elő, hogy most van mindenkinek a fejében ezek között, az emberek között egy ilyen menetrend, hogy akkor majd 50, meg 80, meg 100, és akkor itt, meg itt fogunk tartani. Csak hát közben ugye kulminál a helyzet, mert hogy jön ki a metán, szabadul föl olyan terület, ami elnyeli a napfényt. Tehát, hogy nem ezzel a problémával fogunk szembenállni 30-40 év múlva, amikor ezeket a döntéseket meghozzuk, ezt most ugye a mostani helyzetre van optimalizálva, hanem egy 40 év múlva létező helyzetre. És tehát, hogy nem lehet, hogy amikor ezeknek már be kéne érniük, akkor ezek egyszerűen nem, hogy kevés lesz, elenyésző, jelentéktelen lesz.
Hát mindent abszolút le vagyunk maradva egy 20 évvel. Tehát az embereknek a tudatállapota az nagyjából 20 éve van lemaradva ahhoz képest, mint amekkora veszedelemben vagyunk. Tehát, hogyha a mai agyunkkal a mai tudásszintet visszarepítenénk 20 évre, akkor ugye már jóval könnyebb dolgunk lenne, mert akkor nem, ugye akkor ez nem lenne egy ilyen egzisztenciális krízis. És valóban ugye a mai eszünkkel próbáljuk meg ezt a dolgot megoldani. Én azt gondolom, hogy azért ami történik a kopokon, annak igenis van hatása a légkörre, tehát hogy ha a párizsi megállapodásban tett vállalások, azért kimutatható, hogy ha azok nem születtek volna meg, akkor ugye sokkal több lenne most a kibocsátás. Tehát sokkal több, magasabb lenne a légköri széndioxid koncentráció, és ez azért van, mert Párizsban ugye a világ államai vállalásokat megígérték, hogy tesznek vállalásokat, ezek a vállalások megszülettek, óriási szakpolitikai intézkedések születtek, elég végignéz az EU, ugye mit művelt az elmúlt 4 évben, milyen hihetetlen mennyiségű forradalmi, klímavédelmi intézkedés hozott, meg az Egyesült Államok szintúgy, Kína szintúgy. Ugye ezek az intézkedések mind-mind oda vezetnek, hogy egyrészt erőforrások keletkeznek a klímavédelemre, a kibocsátások csökkentésére, ugye a szabályozások újabb piacokat nyitnak meg, és ami nagyon fontos az, hogy a vállalatok, illetve a beruházók, a befektetők, tehát a pénzemberek elhiszik, hogy tényleg ebbe az irányba fog menni a világ. És ez a nagyon fontos dolog, hogy szerintem ez egy ilyen vízválasztó, ami Párizs óta megtörtént, hogy ma már ez a dolog, hogy 2050-re dekarbonizálunk Európában, ez már része az üzletemberek víziójának. Tehát akik a beruházási döntésekről döntenek, és ami ugye azért alapvetően meghatározza a kibocsátásokat, azok már így gondolkoznak. És ez nagyon fontos. Én 20 éve foglalkozom klímapolitikával, és az eleinte tényleg az volt, hogy a klímapolitikusok azok ott klímáztak saját maguk között, úgy csinálták a kis dolgaikat, meg beszélgettek, mit tudom én, és akkor egyébként voltak a nagyfiúk, ugye a bankárok, meg az energiacégek, és azok meg ott eldöntötték, hogy majd hova fognak erőművet építeni. Tehát, hogy azért ez ilyen volt 20 évvel ezelőtt, hogy persze foglalkozhatok a klímával, mi meg majd itt megépítjük a gázvezetékeinket, meg az erőműveinket és hasonlók. Most már nem itt tartunk, most már ott tartunk, hogy a a bankok és a befektetési alapok is ugye nagyon nagy mértékben foglalkoznak azzal, hogy mik a klíma hatásaik az ő intézkedéseiknek. Ugye ezért fontos az, amit említettem, ugye, hogy amit a Nemzetközi Energiaügynökség néz, hogy a világ összes energiaügyi beruházásának hány százaléka megy megújulókra, és hány százaléka megy a fosszilisokra. Tehát, hogyha ahogy látjuk azt, ahogy egyre jobban tért hódítanak a megújulók, úgy egyértelmű, hogy akkor valóban ugye nem csak dumáltunk, hanem tényleg az történt, hogy szakpolitikai intézkedések, tulajdonosi döntések, ösztönzők, bármilyen okokból az lett a vége, hogy 100 forint olaj költésre jut 150 forint napelem költés. És nyilván tök jó lenne, hogyha jövőre már csak 80 lenne az olaj, és így mennénk szépen le, de már ez is egy óriási eredmény, hogy ide eljutottunk.
De hol van ezeknek a megújulóknak a zenítje? Volt, azt hiszem a Wall Street Journalban volt egy cikk arról, nemrég, pár napja vagy hete, hogy az Egyesült Államokban mennyire nehéz eladni az elektromos autókat. Háromszor annyi ideig állnak a szalonban, hát most idézőjelben, mert már nem állnak nagyon szalonban autók, de hogy az a lényeg, hogy egy elektromos autót háromszor annyi ideig tart eladni, és az jött ki, hogy ugye Amerikában, ahol nagy távolságok vannak azért a városok között, ott általában ilyen második autónak veszik. Ami, hát, hogyha második autónak veszik, az nem egy túl jó hír, mert egyrészt még egy autó lesz, ami majd ott fog állni a városban, a dugóban, tehát fel sem merül az, hogy ne vegyenek egy második autót, hanem akkor esetleg tömegközlekedés. Amerikáról beszélünk, a híresen rossz a
tömegközlekedés. Valószínűleg már van egy második autójuk, úgyhogy csak az új, tehát hogy szerintem ezt úgy kell érteni a második autót, hogy két azt autós családokról le, beszélünk.
Igen, lecserélik a városi autót egy elektromosra, de és az, amiről az elején beszéltünk, vagy érintettük, hogy nem a fogyasztást csökkentik, hanem ugyanannak a fogyasztásnak az ártalmát. Azt látom, amikor az egyéni és a vállalati felelősség felmerül, hogy az egyén mit tehet, hogy ne cseszegessék szegény egyént, hogy még lelkismert furdalása legyen, stb. Csak hogy ugye az egyénnek az az elvárása, hogy az ő fogyasztási szokásai azok ne változzanak, hanem
ne csökkenjen a fogyasztási
szint. Így van, hanem oldja meg a cég, hogy azokat a dolgokat, amiket ő vesz, amiről nem hajlandó lemondani, azt környezetbarát módon állítsa elő. Na, de van egy csomó minden, amit nem lehet környezetbarát módon előállítani, tehát autót nem lehet, mert az ugye acélból van, ahhoz kohó kell, tehát ahhoz bányászat kell, és a legtöbb dolgot nem lehet, és ha már a olajnál tartunk, ugye akkor a rengeteg műanyag termék. Tehát, mintha az lenne az irány, hogy tényleg ez az ártalomcsökkentés, meg tehát, hogy szó sincs arról, hogy a gazdaságot alapjaiban, vagy a társadalmakat inkább alapjaiban reformáljuk meg ebben a vészhelyzetben, hanem az az irány, hogy fenntarthatóság, tehát hogy fenntarthassuk ezt a színvonalat, anélkül, hogy a kényelmünkből leadnánk, hogy az eddigi elért eredményeinkből például abból, hogy pár ezer forintért röpködhetünk akár hetente, akár hova, tehát hogy ezekből leadjunk. Na most én ebben nem nagyon látom, hogy hiszen az véges lehet azoknak ezeknek a javaknak az előállítása környezetbarát módon. Tehát amit az előbb említettem, lehet, hogy mit tudom én, mondjuk egy virágbolt vagy egy virágkertészet el tud üzemelni napelemmel. Na de komoly cégek...
Nem, egyébként tehát először is egyetértek, tök jó lenne, hogyha az embereket rá lehetne venni a fogyasztási igényeik csökkentésére. Egyelőre nem úgy tűnik, mintha erre nagyon-nagyon vevők lennének. Ugye a demokratikus országokban általában nem, tehát hogy mondjam, szerintem amint a választó megorrontja, hogy itt most az ő kényelmét akarják visszafogni, akkor rögtön nagyon komolyan büntet. Tehát, hogy ugye a Németországban ez egy tök jó példa volt, hogy a zöldek elég komolyat buktak egy választáson, amikor azt próbálták pedzegetni, hogy esetleg ne együnk annyi húst, és akkor mindenki borzasztóan megsértődött. És nem is szavaztak a zöldekre annyi, mint egyébként szavaztak volna. Tehát, hogy, és ez csak egy példa. Tehát, hogy nagyon nehéz a fogyasztás csökkentést eladni a választóknak, ahol választások vannak, és nyilván ahol meg diktatúra van, ott meg pláne, mert egy diktatúra mivel tudja megszerettetni magát a közönség? Azzal, hogy van ugye olcsó Trabant, meg Frigider, ugye? Tehát, hogy azért ez a... tehát, hogy az emberek nem állnak még készen. Vannak olyan országok, ahol már igen, tehát mit tudom, Nyugat-Európában azért már sok választó eljutott odáig, hogy tudja, hogy ha ő klímavédelmet akar, akkor az azt jelenti, hogy drágább lesz a gáz. és akkor ezt
ez
elfogadja.
Ez nagyon kicsi rétege minden országtársadalmának.
De ez egy szűk réteg, igen. Tehát, hogy a zöld választó Európában is egy ilyen 8-10%. Én megkockáztatom, hogy szerintem Magyarországon még a zöld választók sem mind értették meg azt, hogy igen, a környezettudatosság az azt jelenti, hogy sokba fog kerülni a fűtés. Tehát, hogy ha sok ember úgy, vagy a repülés mondjuk, vagy hogy mondjuk, tehát hasonlók. Tehát mindegy, csak azt akarom ezzel mondani, hogy a fogyasztás visszafogása, mint modell, az szerintem a jelenlegi nemzetállamok számára nem egy igazán járható út. Ugye nyilván, hogyha és van, aki azt mondja, és én ezzel abszolút tudok szimpatizálni, hogy a Földet csak úgy tudjuk megmenteni, hogyha történik egyfajta ökológiai megtérés. Ezt Ferenc pápa mondja. Tehát, hogyha spirituális, vallási úton közelítjük meg a kérdést, akkor lehetséges a lemondás. Hiszen ugye az ember azért tud lemondani valamiről, mert cserébe azonnal kap valamit. Ugye ez a templom, ahol ez van. Ugye lemondok a bűnös cselekedetekről, cserébe viszont azt gondolja, azonnal kiderül, hogy egy jó fej vagyok, ugye? Vagy egy igaz ember vagyok, hogy ne fogalmazzunk ilyen profánul. Ezt a vallás meg tudja csinálni. Tök jó lenne, hogyha vallási úton meg lehetne menteni a Földet. Én nem vagyok erre alkalmas, tehát hogy nem tudom, hogy ha lesz ilyen, az nagyon jó lesz, de egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez megvalósulna.
Nem lehetne valami teljesen új irányt szabni a jövőről való gondolkodásnak? Tehát ugye most azt határozza meg, hogy próbáljuk meg a katasztrófát megelőzni, már nem megelőzni, inkább tompítani a hatásait, de hogy most már számolunk ezzel a katasztrófával, és még mindig küzdünk. És hát nyilván ez egy science fictionbe való, az ötletet is onnan loptam, tehát hogyha megnézzük a folyamatokat, akkor az látszik, hogy ez elkerülhetetlen lesz ez a civilizációs összeomlás, tehát hogyha olyan stratégiát dolgoznánk ki, hogy mint az alapítvány, ahol mármint Asimovnak az alapítványa, hogy amit most tudunk, azt a rengeteg tudást, azt valahova elraktározzuk, és úgy is fog jönni egy összeomlás, és hogy legalább a civilizációnkat ilyen módon mentsük meg. Tehát, hogy de ez ugye el kell fogadni, hogy ez a hullám át fog fölöttünk csapni. Most még ugye az megy, hogy meg fogjuk tudni akadályozni, hogy ez a hullám átcsapjon, majd kitérünk valamerre, de nagyon úgy fest, hogy nem fogunk tudni kitérni. Ez nagyon... Ez persze jobban felforgatná a világot nyilvánvalóan, mint az, hogy inkább ne vegyen déli gyümölcsöt az északi országban élő, tehát hogy ami a fogyasztáshoz kötődik. De hogy meddig lehet azt gondolni, hogy hatásos, vagy hatékony, amit teszünk?
Hát én azt gondolom, hogy és ez valószínűleg nem egy népszerű gondolat, amit most itt el fog mondani. Egyszer a hallgató nagyon jól mondta valami szakember, hogy ugye az előbb azt mondtam, hogy egy hajóban nevezünk, de valójában nem igaz, hogy egy hajóban nevezünk, hanem egy ugyanabban a hurikánban nevezünk, és valakinek motorcsónakja van, van, aki pedig egy gumicsónakban ül. Vagy van, aki jachton ül, és van, aki meg egy gumicsónakban ül. Tehát, hogy az a hullám, amivel szembenézünk, az ugye sokkal nagyobb károkat fog okozni ugye azokban az országokban, ahol nincs erre megfelelő alkalmazkodó képesség, vagy ellenálló képesség. Tehát, hogy tipikusan azokban az országokban, mondjuk Mozambik, tehát ahol az emberek öntözés nélküli, a GDP-nek a jelentős része az öntözés nélküli mezőgazdaságból áll. Tehát gyakorlatilag teljesen ki vannak szolgáltatva a természet kényekedvének. Ugye ezek az országok nagyon nehéz helyzetben vannak már most is, hiszen egymást váltják a szárazságok, meg a hurikánok, és ugye és ezek mind ugye nagyon károsak a mezőgazdaságra. Ugye Magyarországon is nyilván problémás a mezőgazdaság, de mivel a GDP-nek a 2-3%-át adja, és mondjuk a foglalkoztatásnak az 5%-át, azért nem, hogy mondjam, nem esünk tőle annyira kétségbe, de nyilván, hogyha az ország...
Hát elég nagy baj az egyébként itt a küszöbén az élelmezési válságnak.
Igen, azért... de mégis, tehát azt akarom ebből kihozni, hogy bizonyos országok sokkal jobban meg fognak birkózni ezzel a krízissel, mint más országok. Tehát, hogyha én mondjuk, mit tudom én, Luxemburg vagyok, vagy nem tudom, vagy akár mondjuk az Egyesült Államok. Az Amerikai Egyesült Államok, van neki atomfegyvere, van egy elég erős hadserege, van olyan államigazgatási kapacitása, hogy tulajdonképpen felkészüljön a klímaváltozás elleni harcra. Tehát ugye már most zajlik egyébként az Egyesült Államok keleti partján, ugye a leg, meg a Louisiana ott a Mississippi deltában a legalacsonyabban fekvő településeknek a kitelepítése. Tehát az már elkezdődött. Tehát ők már elkezdtek visszavonulni bizonyos területekről, amikről tudják, hogy ezek már nem lesznek tarthatók. És erre van egy programjuk, a menedzselik, stb. Tehát, hogy mert ez egy erős állam, amelyiknek megvannak ezek a kapacitásai. Tehát azt mondom, hogy és tulajdonképpen az, amit mondtál, hogy az Asimov féle gondolat, hogy tegyük el a tudásunkat egy jobb időre, az meg fog történni, úgy fog megtörténni, hogy lesznek a világnak olyan boldogabb részei, amelyek jobban ki fogják bírni ezeket a kríziseket.
Magyarország szerinted ilyen?
Hát csak azt akarom, bocsánat, még mielőtt ugye hasonló történt a Római Birodalom bukása után is, ugye, amit ugye mi úgy hívunk, hogy a Római Birodalom bukása, a Nyugat-Római Birodalom elbukott, de a rómaiak tudását ugye a bizáncon keresztül az arabokon át végül is megörökölt Európa, de pont ugye
hát
így,
egy részét.
Igen, de egy jelentős része tovább öröklődött azért, mert mindig volt egy olyan része a világnak, ami elég jól tudott működni. Szerintem Magyarország, amennyiben ugye benne van az EU-ban, és benne marad az Európai Unióban, illetve a NATO-ban, mindig is a szerencsésebb, védettebb országok közé fog tartozni. Ugye azért mi egy olyan ország vagyunk, aminek globális viszonylatban azért van egy állami kapacitása, tehát hogy sok mindent meg tud csinálni, nem is vagyunk különösebben szegények, tehát mi ugye magyarok szeretjük mindig az osztrákokhoz hasonlítani magunkat, de és akkor mindig úgy gondoljuk, hogy milyen rettentő szegények vagyunk, de azért alapvetően, hogy mondjam, azért sok nálunk jóval szegényebb ország van a világon. Tehát a Magyarország fejlettségi szintje az azt jelenti, hogy azért sok mindent meg fogunk tudni oldani ilyen klíma szempontból, és nyilván a biztonságpolitikai szövetségek azok nagyon fontosak. De én egyébként nem, tehát hogy nagyon nehéz lesz szerintem belőni azt, hogy mikor kezdődik egy olyan katasztrófa, vagy egy olyan világkrízis, ami már ilyen klimatikus eredetű.
Hát egyesek szerint ez már most is zajlik, rengeteg helyen vízért, termőföldért,
igen,
olajért
igen,
már igen. Kevésbé, de hogy az ilyen még alapvetőbb dolgok a igen, háttérben talán.
Szíriai polgárháború. Igen.
Közel-Keleten.
Közép-amerikai menekültek az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ezek mind lehetnek ilyen jelek, de hogy mondjam, hogy mikor válik ez egy ilyen összefüggő tűzgolyóvá, ami tehát, hogy ez a pont, hogy ez az összeomlás, vagy ez a hullám mikor jelenik meg, azt
mikor, vagy megjelenik-e egyáltalán?
Hát ez az, hogy ezt nem tudom eldönteni. Egy kicsit úgy érzem, egy kicsit olyan, mint hogyha mondjuk ugye visszatérve a történelmi analógiára, hogy a Római Birodalom bukását ugye 476-ban rateszik a tudósok, hát és akkor tegyük föl, hogy ott ült két római, és ott podcastoltak mondjuk 460-ban, és akkor így gondolom, te szerinted ez már szerinted az összeomlás, tudod? Hát nem tudom, vagy esetleg 470, lehet, hogy már túl voltak az összeomláson. Tehát, hogy a közelről tekintve, nem hiszem, hogy egy történelmi események ilyen közelről nézve felismerhetőek.
Akkor most visszatérve az egyéni felelősséghez, meg a korporét felelősséghez, hogy akkor mégis az egyes ember az így nem az, hogy mit tud csinálni, hogyan gondolkodjon egyáltalán erről. Tehát, hogy hogyan lássa magát ebben a rendszerben.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg ez, hogy az egyes ember mit gondoljon. Ugye nagyon sok energia ment abba a vállalati lobbisták részéről, hogy megpróbálják rátolni az emberekre, az egyes emberekre a szennyezés felelősségét. Ugye sokáig ment ez a dolog, hogy
ez a karbonlábnyom is.
Hogy kvázi te vagy a felelős azért, igen, meg hogy ha te környezetvédő akarsz lenni, akkor védjed, de hogy ez egy ilyen egyéni fogyasztói döntés, hogy te majd ott véded a környezetet, de egyébként a többieket meg hagytod, csináljanak, amit akarnak. Ugye ez is ment nagyon sokáig, tehát hogy nagyon sokat foglalkozunk az egyéni felelősségvállalással. Tehát képzeld el azt, hogyha mondjuk mi itt most nem a klímáról beszélnénk, hanem mondjuk az egészségügyről. El tudod képzelni azt, hogy melyik ponton betetted volna föl azt, hogy de mi az egyén felelősségvállalás az egész? Nem, arról beszéltünk volna, hogy a kórházak, a gyógyszerek árai, az orvosoknak a fizetése, a hálapénz, stb. És egyetlen ponton sem mondtad volna azt, hogy hú, hát tulajdonképpen ismerem Bélát, aki a múltkor megoperálta a saját vakbelét. és hogy az milyen jó. Nem? Tehát, hogy érted, hát azért... mire gondolok, hogy mennyire abszurd az, hogy mindig a klímavédelmet szemben a közbiztonsággal, az oktatás ügyel, az egészségügyel, és még számtalan másik dolog, a mezőgazdasággal mindig az egyéni felelősségnél kötünk ki.
Hát ez az egészségügyben pont ki lehetett kötni, ugye a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, ugye ezeket már nem tudom, évtizedek óta mondják, nem olyan hangsúlyosan persze, mint a klíma esetében, igazad inkább van, csak egy jó tanács.
Ki lehet kötni, de alapvetően az államtól nem azt várjuk, hogy papoljon nekünk arra, hogy ne dohányozzál, hanem azt várjuk tőle, hogy ódja meg, hogy a kórházban legyen orvos. Nem? Na mindegy, ez egy mellékszál, én csak azt mondom, hogy igen, tehát nagyon fontos az, hogy az egyén hogyan gondolkozik, és az egyénnek a szerepvállása nagyon fontos, mert ugye példát lehet mutatni. Tehát azok az emberek, akiknek van pénzük, azoknak felelősségük is van, mert akinek pénze van, annak általában karbon lábnyoma is van, és felelőssége is
ők
van.
Ők gyűltek össze most Dubajban.
Ők gyűltek össze Dubajban, és ők azok, akik nagyon nagy részt például ezt a podcastot is hallgatni fogják, hiszen tudjuk, hogy a podcast hallgatás azért az éhező tömegeknek a sportja, tehát ez egy ilyen réteg dolog, ha jól sejtem. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek az emberek ugye nagyon gyakran ugye azok, akik a szellemi vezetők, meg az elit, meg ilyesmi, akiknek pénzük is van. És ezeknek az embereknek abszolút nagy felelőssége van abban, hogy ők, ha tehetik, akkor tegyenek fel napelemet a házukra, ha lehet, akkor járjanak tömegközlekedéssel, vagy ha van autójuk, akkor az legyen lehetőleg elektromos. Tehát, hogy mutassan, hogy jó példával járjanak elől a világ.
De Dubajban pont nem ezt láttuk most. Hát ugye, az a habzsidőzsi, ami ott megy.
Hát ugye Dubaj, most az, hogy a klímacsúcs az pont Dubajban volt, tehát ugye ne felejtsük el, hogy egy globális problémáról van szó, tehát, hogy mondjam, hogyha Kőbányán tartanánk a klímacsúcsot, az is nagyon messze lenne akkor most lehet, hogy egy nigériai podcastban lenne az, de minek kell nektek Európába utazni, amikor itt is van
a baj. De nem Dubajjal van a baj a várossal, hanem azzal, amit képvisel, azt a fényűzést, azt a luxust, ami mindenképpen szemben áll azzal, amire arra józanságra és nem tudom mértéktartásra, amire most szükség lenne.
Az egyértelműen szemben áll. De amikor Európából eljön az ember, akkor ez nagyon természetellenesnek tűnik, hogy ott az 50 fokban élnek fűtésben és ilyen ezekben a tornyokban, de hogyha belegondolsz, akkor ott van Moszkva. Ez is egy olyan város, amelyik az év túlnyomó részében élhetetlen mesterséges hőmérséklet szabályozás nélkül. Csak az a különbség, hogy a fűtés az egy ezer éves, sok ezer éves technológia, a légkondi az meg egy 100 éves technológia, de ugyanaz van. Egy olyan helyen élnek, ahol normálisan ember nem élhetne igazából. Mert nem alkalmas a hely arra, hogy ott éljenek. Tehát, hogy ők ugyanazt csinálják, talán egy kicsit durvábban, mint ahogy mindenki más is csinálja a Földön, energiát használnak arra, hogy élhetővé tegyék a saját környezetüket. És nem akarok kitérni ezzel, tényleg hát óriási
európai szemmel pazarlásnak
mondanád. De igen, de hát, hogy mondjam, ők is ezen a földön élnek, tehát hogy nem lehet nélkülük megoldani ezt a dolgot. Ráadásul ugye mi meg az ő olajukat fogyasztjuk. Tehát, hogy...
Hát igen,
az a sok pénz, az nagyon nagy részt abból jön, amit mi elköltöttünk fosszilis tüzelőanyagokra.
Hát ez ugyanaz, mint ugye, amikor a széndioxid kibocsátást leosztják az országok meg a kontinensek között, ugye akkor kijön, hogy nem tudom, Európa az valami 10 körül van, 10% körül.
8,
oké, de hogy a 3-4% az meg nem Európában termelődik, meg Kínában gyártják azokat a termékeket, amiket mi fogyasztunk. Tehát, hogy az oda könyvelődik az ő 29%-ukhoz, és akkor mindenki a szívéhez kap, hogy hú, hát ezek a kínaiak. Igen, ám csak annak a kétharmadát azt...
Itt fordítva ugyanez van. Tehát az a dubai fényűzés az azért van, mert az dubaiak eladják az egész világnak, vagy az arabok eladják az egész világnak az olajukat. És, tehát, hogy mondjam, ezek összefüggenek. Tehát, hogy én nem érzem nagyon hasznosnak azt, hogy ezen rugózzunk, mert hogy mondjam, Dubaj ott van, létezik egy borzasztó népszerű üdülőhely, rengetegen járnak oda dolgozni, nyilván tök jó lenne, hogyha fenntarthatóbb lenne, vagy hogyha ez egész dolog nem lenne, de hát most már van. Tehát, hogy nem azt kell kitalálni, hogy hogyan tud például Dubaj is ugye karbonmentessé válni a következő, nem tudom, 27,
hát ez elég komoly kihívás,
a következő 30 évben. Igen, ez egy nagyon nagy kihívás, de hogy mondjam, nem tudom, hogy nagyobb kihívása, mint az, hogy ha minden kedves hallgató most elképzeli, hogy az ő saját lakása, háza hogyan lesz karbonmentes 25 év múlva.
Hát szigeteléssel, és...
És ki fogja kifizetni? Igen, de ki fogja kifizetni, és mikor fogja kifizetni?
Hát azt abból fogják kifizetni, amihez viszont fosszilis ipar kell azok a jövedelmeknek az előállításához, amiből ezeket a dolgokat ki lehet fizetni.
Na, hát például, tehát hogy mondjam...
Egy újabb csapda.
Igen, igen.
Tehát ugye ez mennek már van egy olyan verzió, és valahol olvastam, hogy ahhoz, hogy majd később csökkenjen, most növelnünk kell. A kibocsátást ugye például ezeknek az eszközöknek az előállítása, ez rettentően energiaigényes, ugye ezeknek a napelemeknek, a mindenféle berendezéseknek, gépeknek az előállítása, amelyek a földhőt szivattyúzzák, vagy a szélkerekek, ugye az karbon kell tartani, alkatrész kell hozzá, meg hogy hány darab kell belőle, ugye ezt mind úgy lehet előállítani, hogy olyan kohóban, ami széndioxidot bocsát ki.
Hát mondjuk ilyen. Általában igen. Tehát általában az a cél, az általában széndioxiddal jár, igen.
Hát olyan ez az egész téma, mint a galaxis utikalausz stopposokban van az, amikor egy olyan mezőn mennek, ahol valamit gondolnak valami hazugságra, akkor pofán csapja őket valami. Igen. Tehát ez körülbelül olyan ebben a témában, bármerre indulunk el, egy ilyen pofán csapás jön, mert azt látjuk, hogy egy újabb csapda, egy újabb ördögi kör, amiből nem tudjuk, hogy lehet
igen, de közben meg én nem szeretném, hogyha hallgatók, hogy mondjam, pesszimisták lennének ebbe a dologban, mert tényleg nagyon sok minden történt az elmúlt 20 évben. Tehát, hogy lehet, hogy úgy néz ki, és tényleg... borzasztó aggasztó az, ami most történik az éghajlatunkkal, de nem ott tartunk, ahol 20 évvel ezelőtt. Tehát se fejben, se technológiában. Tehát nagyon sok változás van, és ezek a változások igenis adnak reményt arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És akkor itt egyébként nagyon fontos visszatérni szerintem az egyéni felelősségvállaláshoz, hogy nyilván beszéltem arról, hogy akinek van pénze, az méltóztasson költeni a környezetbarát megoldásokra, vagy esetleg nem annyit fogyasztani, vagy szóval, hogy mondjam, ne vegyük már meg a hatalmas nagy SUV-t csak azért, mert megengedhetjük magunknak. De mindenki másnak is fönnáll az a lehetősége, hogy amikor elmegy választani, vagy elmegy szavazni, akkor a politikai értékválasztásában, vagy más társadalmi aktivitásában ezt figyelembe vegye. Tehát, hogy mindenkinek van egy munkahelye, ugye ott is föl lehet vetni ezt a kérdést, a fenntarthatóság, a környezetvédelem kérdését. Van-e biciklibeálló, támogatják-e a biciklivel munkába járást? Amikor elmegyek szavazni, akár egy önkormányzati választáson, akkor megkérdezem, hogy mit tesz az a képviselőjelölt azért, hogy mondjuk Magyarország dekarbonizálódjon 2050-ig, és senki ne gondolja azt, hogy most azt mondom, hogy most erre vagy arra a zöld pártra szavazzál, mert ez nem így van. Minden párt lehet zöld, és minden párt zöld is lesz, hogyha azt látja, hogy a választók ezt megkövetelik. Tehát, hogyha ugye a politikai pártok azért reagálnak a társadalmi igényekre nagyon sokszor, és hogyha azt látják, hogy erre van igény, akkor erre könnyen lehet, hogy egy válasz is születik.
Hát most Magyarország nem biztos, hogy olyan jó példa rá, mert sokkal több minden van a problémaként.
Nem rossz példa Magyarország, mert pont Magyarországon történt meg az, hogy ugye emlékezzünk vissza, hogy 19 őszén ugye Karácsony Gergely megnyerte a fővárosi polgármester választást, egy elég zöld platformmal. Ugye ez ugyanaz az ősz volt, amikor a Greta Thunbergnek inspirálta tüntetések is voltak, ugye ezek Brüsszelben 100 000-en tüntettek, Magyarországon meg 10 000-en, vagy Budapesten, de akkor is ez egy szabad szemmel látható dolog volt. És bizony 2020 februárjában Orbán Viktor életében először beszélt a klímaváltozásról az ő évértékelő beszédén.
Hát aztán a háborúval ez gyorsan el is
tűnt. És aztán jött a Covid téma, meg a háború, de még az előtte megszületett a magyar klímatörvény. És ezeket lehet kritizálni, tehát hogy én sem vagyok megelégedve azzal a klímatörvényel, meg azzal sem voltam megelégedve, amit Orbán Viktor elmondott ott, mint klímavédelmi intézkedést, mert a nagyja szemfényvesztés volt. De ez mutatja azt, hogy még a magyar politikai rendszer is reagál a társadalmi igényekre. Tehát, hogyha az emberekben van egy zöld társadalmi igény, akkor erre van reakció. És szerintem Magyarországon például az egyik ok, vagy talán a fő oka annak, hogy pont a klíma nem vált egy ilyen megosztó témává. Tehát nagyon érdekes, érdemes megnézni a többi európai, vagy akár a kelet-európai országokat. Lengyelországban, Csehországban egy sokkal megosztóbb téma a klíma, mint Magyarországon. Magyarországon azért alapvetően a teljes politikai spektrum Kövér Lászlótól, nem tudom, a Momentumig azt gondolja, hogy igen, a klímaváltozás egy fontos dolog, és ezzel ellen tenni kell valamit, pénzt kell elkölteni, stb. Ez egy kegyelmi állapot tulajdonképpen, és szerintem ez részben azért van, mert valószínűleg ugye Rogán Antalék mindent felmérnek, meg kimérnek, tehát gondolom ezt is kimérték, hogy a magyar közönség, különösen ennek az a része, amelyik a Fideszre szavaz, ugye ezekről jól tudjuk, hogy falusiak, idősebbek, azok érzik azt, hogy itt van egy bizonyos klímaváltozás. Tehát amikor azt mondod egy embernek, aki mondjuk krumplit szokott termeszteni, hogy klímaváltozás, akkor nem azt mondja, hogy baromság, hanem azt mondja, hogy igen, én is tapasztaltam.
Igen, mert már krumplit már nem nagyon lehet, most már azt hiszem a határán vagyunk.
Igen, a krumpli az elmúlt, igen, lényegileg, igen, igen.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mikor lesz a következő? A 29-dik, arról lehet már tudni valamit?
Hát ezek mindig decemberben, november vége, december.
De volt olyan év, amikor kettő is volt. Mert ugye 28-dik van most, és azt hiszem 25 éve indult, tehát volt olyan év, amikor kettő is
volt. Hát olyan
volt,
talán amikor az egyiket nem sikerült befejezni, és akkor félbehagyták, mert minden azért tipikusan mindig az van, hogy évente van egy. Azt tudjuk már, hogy Bakuban lesz egy újabb olaj.
Ó,
egy újabb olajországban lesz.
Lesz megint mint csámcsogni. Hát ha addig nem is, de akkor majd biztosan fogunk találkozni, mert értékeljük annak az eredményeit is, és az eredményeket azt én most önkényesen idézőjelbe tettem. Jó. Köszönöm szépen Bart Istvánnak, hogy itt volt, klímapolitikai szakértőnek. Ez volt az Eddig minden rendben, a Népszava Zöld Kritikus podcastja. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!